itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Hargita megyei Gyergyó remetére kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Hargita megye egyik nagyközsége, a közel 1730 négyzetkilométernyi Gyergyói medence északnyugati részén fekszik, a Görgényi hegység aljában átlagosan 750 méter tengerszint feletti magasságban. A község területe 10.774 hektár, lakossága több mint 6.100 lélek. A települést a Maros folyó szeli át. Éghajlatát a majdnem zárt hegyközi medencék időjárási viszonya határozza meg, hosszú és hideg telek, rövid, de viszonylag meleg nyarak. A település magva a Maros feletti templomdom volt, amelyet bányának nevez a lakosság. Ezt követte a Kőpatak alsó folyásának és a felette vonuló, ma Bakónak nevezett dombhád benépesülése. A 18. század második felétől a település már a halmazfalu képét mutatta. Gyergyó remete központjának mai arculata 1880 és 1910 között alakult ki, amikor az itt élő gazdag örmény családok és a remetei székely puskás család az osztrák-magyar monarchia polgári ízlésének megfelelő impozáns épületeket emeltek. Ekkor épült Puskás Sámuel kereskedő boltja, a Dobribán Kristóf kereskedőháza, a Sáskaház, valamint Mélik István több nagy épülete. Az 1989-es rendszerváltás után néhány épületet visszakaptak régi tulajdonosaik, felújításkor pedig törekedtek a házak polgári jellegének megőrzésére. A településen nagyon sok jel őrzi a múlt emlékét. A világháborús emlékmű 1941-ben készült az első világháború Gyergyó remetei hősi halottainak emlékére. A II. Világháború hősi halottainak részleges névsorát 1979-ben helyezték el az emlékművön. A remete szobra a községháza előtt helyezkedik el, a milleniumi emlékmű a Szent Lénárd plébánia templom előtt látható, de emlékjelet kapott Cseres Tibor író, Balázs Jenő bányamérnök, kutató, Balázs Gábor ügyvéd, jogtörténész író, Málnási Csaba a turista mozgalom lelkes szervezője, Veres Ferenc táblabíró és Fráter György is. De megtekinthetők a Szent Lénárd templom melletti tér emlékművei és a világháborús hősök emlékparcellája is a központi temetőben. Remetén mintegy 40 határ és útszéli kereszt található, a legtöbbnek ismeretlen a története. A településen színvonalas iskolai oktatás folyik, és a fuvos zenének is nagy hagyománya van. Az utóbbi években Gyergyó remetén nagy fejlődés tapasztalható.
Jelenleg 3 családorvosunk van, 2 fogorvosunk.
Hogyha eredményt érünk el, akkor az fontos, hogy a falu minden egyes embere magáinak érezhesse.
A 80-as években már ipari mennyiségeket öltött a gyergyóremetei csokoládégyártás.
Remetének soha nem volt olyan fajta mezőgazdasága, ami el tudta volna tartani a falut.
Engem ez a szövés gyermekkoromra emlékeztet, és akkor már terveztem, hogy megtanulom.
Ezt a falut szeretnénk megismertetni hallgatóinkkal, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Összeállításunk első részét sugározzuk. A zenei betéteken a Gyergyó remetei fúvós zenekart hallgatjuk. Mikrofonunk előtt Lackó Albert elemér, Gyergyó Remete polgármestere, több mandátumot megért, polgármester úr. Hányat?
Ez a negyedik.
Akkor ez azt jelenti, hogy jól teljesítette a feladatait, hogyha a közösség úgy gondolta, hogy megérdemel egy újabb, meg egy újabb mandátumot.
Ez nem nyugdíjas állás senkinek, tehát mindig csak 4 évbe lehet is szabad gondolkozni, mindig megmérettetünk, és aztán akkor megkapjuk a visszajelzést. Persze nem elég csak 4 évente kapni visszajelzést, az azért fontos, hogy időközben is a két választás között mandátum teljes időtartamába tartani úgy a kapcsolatot, hogy érezzük. Tehát együtt élni az emberekkel, tehát érezzük a falunak a pulzusát.
Nagyon sokat változott az első mandátum óta Gyergyó Remete, Gyergyó Remetének a képe, aki csak úgy hébe-hóba jár itt, az bizonyára látja, hogy né, ez a tér megújult, ez a ház felújult, itt is van valami, ott is van valami. A tanács, a falubeliek egy emberként ön mögött állnak, hogy ezt mind meg tudták csinálni?
Az, hogy a falu egy emberként állna mögöttem, az nem igaz. Tehát ennyi idő alatt természetes is, hogy lemorzsolódás van, és kopok én is ebbe a munkába, de azt mondhatom nyugodtan, hogy a 4. mandátumomat nyertem a legnagyobb támogatottsággal. Ez egy nagyon komoly érzelmi, és nem csak, hanem egy olyan biztonságos hátteret ad, ami sok minden helyzetbe bátrabb kiállásra serkent. Az önkormányzatunk az mindig is olyan önkormányzat volt, ahol mindent meg lehetett beszélni, meg is kell, és soha nem foglalkoztunk egymással. Itt olyan fajta jogosulatlan előnyre egy önkormányzati tag sem pályázott, hogy ilyen vagy olyan valamit kiszakítani, és akkor magánérdek, hanem a közérdek érdekébe, annak az érvényesítése céljával ülünk le mindig, és így egy stabil, egy konstruktív, jó tanácstestületünk van. Vitáink természetesen vannak, de ilyen adok-kapok az meg nincs. Ez persze, hogy ismét erősít ebben a munkában, tehát a stabil háttér. Másrészt pedig a munkatársi közösség, az a csapat, akivel dolgozunk, ez sem magától lett nyilván, hanem folyamatosan így formálódik, alakul, sőt, megdicsérhetem, hogy nagyon jó csapatunk van. Ebbe ez az új községháza rengeteget segített, ami az idén szeptemberben volt 10 éves, de a humán erő, a csapatépítés, annak a formálása az sokkal nehezebb, mint egy önkormányzati épületet megépíteni. Hogy abban olyan élet legyen, hogy az valóban a munkáról szóljon, az azért hosszú idő volt. Én azt gondolom, és igyekszem objektív és nem elfogult lenni, hogy ez a ház sok ügyes fiatalt vonzott arévén, hogyha nem is tudunk jó fizetést, de tudunk egy jó munkakörülményt biztosítani, és nem utolsó sorban olyan hangulatot, ennek érdekében is sokat-sokat cselekszünk, tehát rendszeresen ilyen tréningeket rendelünk meg, veszünk részt testületileg, tehát évente 2 legalább, ahol egy-egy napot foglalkozunk nem a hivatalba, hanem elvonulva azokkal a problémákkal, amelyek így a munkánkat jellemzik és kísérik. Természetesen a munkaszervezés, a napi munka, tehát az, hogy hétfőtől péntekig Remetén 8:30-5 között munka van, és pénteken is. Szinte nem is kellene mondani, de mégis, hogyha körbenézünk, akkor alig ha hiszem, hogy van még a megyébe még egy önkormányzat, aki nem korábban fejezi be pénteken a munkát. Ez nagy baj, mert jól akarunk élni, természetes is, de hogyha csak úgy gondolkodunk, hogy ennyi fizetésért még ez is sok, és lehetőleg ahhoz szabjuk a munkaidőt és a munkakedvet, az nem szerencsés, az nem visz előre.
Az embert nagyon letörik az olyan vélemények, amikor a KK-n is keresik a csomót. Mert a 4 mandátum alatt elég sok támadás is érte.
Igen, ez bizonyos mértékig velejárója ennek a munkának és ennek az életformának. Ettől nem lehet ment maradni. De az elmúlt 1 évben, ami történt így körülöttünk, és Remetén is, tehát egy csoport, aki mindenhova feljelentett. Ugye ez a szokásos, ez a DNA-s emlegetés most, hogy DNA-ra adjuk, és kifejezetten azzal a szándékkal, és meg is üzenik, elmondják nyilvánosan, hogy örülnének, hogyha én lennék a következő, akit elvisznek, és ezért szurkolnak. Ellenőrzéseknek a sora folyik és folyt egész évben. Persze, hogy megnehezítik a munkánkat, energiákat kötnek le, agyilag engem is terhel, érzelmileg szintén, tehát emberből van mindenki. Ezt valamelyest meg lehet szokni, de ettől nem lehet csak úgy elvonatkoztatni, meg hát látjuk is, hogy mi minden történik ebbe az országba. Igen, ez egy probléma, ez egy nehézség. Azt hiszem, hogy örülnének, hogyha el tudnának távolítani ilyen módon. Ez már egy kicsit a jövő évről szól, vagy a jövő mandátumról szól. Fontos az, hogy sok pozitív megerősítést kaptam. Egy Facebook oldalt hoztak létre az én nevemmel, az én képemmel, teljesen illegális módon, és azon próbálnak befeketíteni. Hát az is fordítva sült el szerencsére. Tehát ott is annyi pozitív megerősítés érkezett. Nekem egyébként nincs is azóta se, nem is volt Facebook oldalam, vagy újság támadások sorozatával. Ott is megnyilatkozik. Van, aki szóba, van, aki készfogással, van, aki üzenettel. Én úgy gondolom, hogy a falu nagyobb része értékeli, látja a munkánkat, átlát ezeken a szándékokon, és több a normális ember, mint az ilyenfajta.
Ha így számvetést tesz, hogy mit valósítottunk meg az elmúlt évek során, mire a legbüszkébb, polgármester úr?
Nem tudok ilyet mondani. Én óva vagyok attól is, hogy elkezdek büszkélkedni. Tehát tudom, hogy magam erejéből semmit nem tudnék megcsinálni, és ez nem álszerénység. Elengedhetetlenül fontos az, hogy ki veszi körül az embert, kivel dolgozik, és annyi jó emberrel találkoztam ezek alatt a mandátumok alatt. Rengeteg segítőkész, jó tudású, ügyszerető, tehát nagyon sok jó emberrel találkoztam, csak ezt tudom mondani, és minden egyes apróság, vagy nagyobb dolgot, amit megcsináltunk, az nem lehet. Tehát nyilván én is egy láncszem vagyok ebbe, de nem lehet kicsúcsosítani, hogy én a polgármester, és akkor bezsebelem az enyém a siker. Nekem megtiszteltetés az, hogy dolgozhatok ebbe a faluba, ebbe a tisztségbe. Hogyha eredményt érünk el, akkor az fontos, hogy a falu minden egyes embere magáinak érezhesse, mint ahogy a közvetlen munkatársak is. Tehát abba a sikerbe, abba benne legyen az ő szerepe és helye, és ő is úgy érezze, hogy ez róla szól.
Az infrastruktúrát sikerült kiépíteni teljesen. Látom, hogy a közintézmények azok nagyon rendben vannak. Még mi az, ami esetleg nem látunk, de megvalósult?
Igen, ezek megvannak, működnek, és ez egy nagy eredmény. Tehát, hogy úgy épült meg minden, hogy rögtön működésbe is lett téve, és élet van benne. Önmagában ez sem egyszerű, hogy működőképes legyen, hogy helyén legyen, hogy mindenhova ember kerüljön, és az végezze a dolgát. Én a civil programokra, tehát az, hogy van a faluba igény és elkötelezettség arra, hogy különböző ilyen önszerveződő csoportok működnek, erre talán büszke vagyok. Annyi élni akaró, annyi vitális, jó ötletű ember van. Itt lehet az ifjú családosoknak a találkozóját, vagy a csutakfalvi asszonyoknak, vagy a nőkóráját, vagy a sportegyesület, vagy zene, vagy tánc, modern, vagy társasági tánc. Ezek mind-mind megmozgatnak embereket, megmozgatnak közösségeket. Az idén sok-sok energiát fektettünk a tejtermelő egyesületbe, szarvasmarhatartóknak, földtulajdonosoknak az egyesületébe, tehát ők önszerveződtek. Ezek adják meg a savát, borsát az életnek. Jut eszembe a varróasszonyoknak a köre. Tehát az egy olyan hangulatos kicsi társaság, aki újra tanulja most a régi varrás mintákat, és egyáltalán, tehát azt, hogy varni tanul, vagy szőni tanulnak többen, kenyeret sütnek egyre többen, ezek jó jelek.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Évekkel ezelőtt, amikor mindenki csak úgy beszélt, vagy reménykedett a tagosításban, itt Gyergyó Remetén léptek is.
Jaj, de örülök, hogy így feltette ezt a kérdést. Hát a tagosítás az egy olyan projektünk volt, ami azóta sincsen befejezve. Igazából a tulajdonképpeni tagosítást el se kezdtük. Mégis rengeteget köszönhetünk neki. Egyrészt, mert akkor, amikor beléptünk az Unióba, tehát 2007 előtt már erről mi beszéltünk, dolgoztunk, rendelkezett a falu egy olyan tanulmánnyal, amit a svájci kormány támogatásából készítettünk el, hogy az Unióba belépve utólag jöttünk rá, hogy hát minden ágon tudunk pályázni, mert van egy olyan általános vidékfejlesztési tervünk, koncepciónk, ami hordozta azokat az elemeket, hogy mi pályázni tudtunk az elmúlt időszakban. Ez az egyik része a dolognak. A másik része, amivel most dolgozunk, tehát a tagosítást addig nem lehet elkövetni, amíg nincs a tulajdonjog rendezve. Ez a nulladik lépés. Itt nem kollektivizálásról van szó. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki lássa, értse, bízzon abban, hogy ő nem veszít azzal, hogy a területeit átrendezzük egy nem piaci pénzforgalmi érték rendszer szerint, hanem egy úgynevezett bonitálásos rendszer, ami a földnek a termőképességét, a megközelíthetősége, természetesen a nagysága, és még sok-sok összetevő hordozza. Emiatt a magával, a tagosítással nem foglalkozunk, bár spontán hát az élet az halad előre, és azok, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, azok igyekeznek összeszedni, tömöríteni a földeiket, összecserélgetni, úgy vásárolgatni, hogy egy-egy dűlőbe lehetőleg minél nagyobb területtel bírjanak, mert a gazdálkodásnak most az egyik rákfenéje, eddig útunk se volt, most kezdtek lenni útaink, de még mindig 8-10 helyre kell járjon egy farmer azért, hogy megszántsa az ilyen 30-50 áras földjeit, mert nagyobbak nincsenek. Most már a nagyobb gazdák sürgetnék, hogy csináljuk meg a tagosítást, de nem lehet addig, amíg nincs tulajdonrendezés. A tulajdonrendezéssel pedig mi belevágtunk úgy ebbe az évbe, hogy átszerveztük a hivatali munkát. Van 8 olyan ember, aki ezzel foglalkozik részmunkaidőben, illetve munkaidőn kívül, és saját erőből igyekszünk. Tehát nem külsősökkel, hanem van topográfus szakemberünk, megvettük azokat a programokat, amit megtanult 5 ember és 5 ember dolgozik, bent a számítógép mellett. Minden hétfőn, kedden mérünk, terepen vagyunk, és utána 4 héten belül fel kell legyen dolgozva az adat. Megakadunk ezekkel is, és nem tudjuk a parcellázási terveket leadni, mert minden egyes tulajdonosnak kell a személyi száma. Itt pedig halottakkal dolgozunk, sok idős embernek nem volt, vagy volt, de nem tudjuk előszedni, tehát egy ilyen 80%-os eredményessége van ennek a munkának. Bízunk benne, hogy változik a törvény olyan irányba, hogy megengedi azt, hogy nem csak a személyi számmal kitöltött tulajdonbatételi jegyzőkönyv letehető, és akkor ugrásszerűen fogunk tudni lépni. Ebben az esztendőben olyan 800 hektárt mértünk fel és dolgoztunk fel ilyen formába. Ha ezt így mi tudjuk folytatni, akkor reményeink szerint a következő 4 évbe vagy 5 évbe, de végére érünk. És biztonsággal fogunk végére írni, mert nem az asztal mellett töltöttük ki, minden egyes parcella meg van mérve, az emberekkel szóba volt állva, vissza van származtatva, nem azt kapja tulajdonjogot, aki most használja, bár erre volna nagyon nagy igény, de ezt nem lehet megcsinálni a jelen törvényi állás szerint, hanem azok, akik visszakérték, azok, akik 62-be használták, azok 90-be visszakapták, ha él, ha nem él a bácsi vagy a néni, az ő nevére kerül a föld. Akik most használják, azok majd járassanak hagyatékot, és a vásárokat azután törvényesítsék. Kikerülhetetlen ez a munka, nem lehet megsporolni, most már ennyi idő után azt mondom, mert voltak más célok is, de nem lehet ezt végigvinni.
Nagyon sokan gazdálkodnak itt Remetén?
Egyre kevesebben és egyre többen. Kevesebben abba az értelemben, hogy kicserélődik a gazda társadalom, az élet hozza, tehát ugye aki ezelőtt 25 évvel 60 éves volt, az most 85, és másfajta viszonyulás van a földhöz. Azt igyekszünk tudatosítani, hogy felelős viszonyulás legyen minden vonatkozásba. Ez kezdődik a tulajdonrendezéssel, befejeződik azzal, hogy ne adja el a földet senki. Ha eladja, akkor a falun belül adja el. Mindenek előtt éljenek a támogatási lehetőségekkel, minden nehézség és minden macera ellenére, mert az idén is, ami volt, az egyszerűen a gazdáknak a megalázása történt. De mégis azt mondjuk, hogy nehezednek a feltételek, de érdemes lehívni, muszáj megszólítani azokat a pénzeket is. Örülünk annak, hogy így szerveződnek a gazdák, hogy most már gazdaegyesületünk van, és az lenne az igazi nagy cél a tagosításon túl, hogy mindenki egyénileg termeljen és közösségileg értékesítse. Ezért szeretnénk a jövőbe egy piacot építeni, ilyen célzattal, hogy ebbe be tudjanak majd jönni a gazdáink. Én bízom benne, mert nagyon-nagyon sok pályázat, tehát nem csak 1500, hanem 40 ezer eurós pályázatból is 10-nél is több volt a faluba, úgyhogy ezek a fiatal gazdák már fejleszteni akarnak, tanulni akarnak, nem utolsó sorban, ez nagyon lényeges, és ha nehezen is, de megélnek. Nagyon nagy lehetőség lenne, tehát a munkahelyteremtésben az, hogyha a tejporgyár helyzete, ha rendeződne, az nem csak Remetének, hanem az egész térségnek, az állattartó gazdáknak az óriási előnyt jelentene.
Aki nem a mezőgazdaságban vállalkozik, az mer más területen vállalkozni?
Remetének soha nem volt olyan fajta mezőgazdasága, ami el tudta volna tartani a falut. Negyedrangú földekkel kiszorítva, ugye mi vagyunk a legfiatalabb település a Gyergyői medencébe, kiszorítva ide a görgényi havasok aljába, jó agyagos talajon, nagyon kötött a talaj, de a krumpli, a len, ugye ami most teljesen megszűnt, megtermelhető, de elsősorban ridegállattartás jelentette az előbbi koroknak is a lehetőséget. minőségét. És ezért remetén ügyeskező mesteremberek voltak mindig, akik elmentek, megkeresték a fakitermeléssel, a fafeldolgozással, faértékesítéssel, vagy éppen az építőtelepeken az ácskodással, vagy kővességgel azt, ami a betevő falat. Ez mára is megvan. Remetén több építő csoport van, aki nem remetén épít, nyilván már itt nem tudnak. Az ország építőtelepeit, Szebent, Brassót, Temesvárt, és aztán innentől kezdve nyitott Magyarország és inkább Németország, Spanyolország, Franciaország, tehát itt több csoport dolgozik. Innen jutnak komolyabb pénzekhez a családok.
Hogyha folytathatja majd az 5. mandátummal, már körvonalazódnak-e tervek, hogy mit szeretnénk majd a következő 5-10 évben megvalósítani? Mi hiányzik még Remetéről?
Az 5. mandátumról korai beszélni, viszont már megnyíltak az új pályázati lehetőségek a vidékfejlesztési alapnál, több tengelyen is. Csak azért nem pályázunk soha, hogy itt van egy lehetőség, és akkor muszáj, hanem valóban, ha kell, akkor megteszünk mindent azért, hogy pályázzunk. Van 7-8 olyan pályázati ötletünk, amit megvizsgálunk, hogy lehet kivitelezni egyáltalán, hogy lehet megfogalmazni ahhoz, hogy pályázhassunk. Igényünk van rá, képességeink azt gondolom, hogy vannak ehhez, mi önerőből bonyolítjuk a pályázatainkat, tehát van tudás most már itt a hivatalba, de amit a falu nem akar, azzal nem érdemes foglalkozni, tehát akkor azt hagyni kell, mert annak nincs értelme, és bízom benne, hogy lesz jó folytatás.
A nevem Mastalérő Miklós, a Gyergyó Remetei Egészségház ügyvezetője vagyok.
Mióta van ez a szép egészségház itt Gyergyó Remetén?
2011. december 1-én indultunk. Az indulás egy kicsit nehéz volt, két családorvossal és egy fogorvossal indítottuk el ezt az egészségközpontot, egészségházat.
Miért egészségház az egészségház?
Régi családorvosunk, aki jelenleg nyugdíjas, dr. Asztalos László képzelte el, és azt hiszem, hogy ők nevezték el az önkormányzattal karültve, ami lényegében ugye a remetei emberek egészségére felügyel, de nem csak a remetei embereknek, hanem a gyergyómedencei embereknek, és még további településekről is igénybe veszik ezt a szolgáltatásokat, amit mi napi, heti, kétheti vagy havi rendszerességgel közvetítünk.
Gondolom, hogy régebben is volt hasonló szolgáltatás, de esetleg nem itt, hanem egy másik részen.
Igen, volt két családorvosunk, fogorvosunk volt, és ők egy bérelt helyiségben fejtették ki a tevékenységet.
Most jelen pillanatban hány orvos dolgozik itt az egészségházban, és hány kabinet van?
Jelenleg 3 családorvosunk van, 2 fogorvosunk, 5 orvosi kabinet van a földszinten, de több helyiség van az emeleten, amit szükség esetén igénybe vehetünk. Több szakorvossal sikerült szerződést kötnünk, úgymond ide csalogatni. Jelenleg van endokrinológus, pszichiáter, belgyógyász, ideggyógyász, fizioterapeuta, ortopédus, fülorgégész, gyerekgyógyász, allergológus. Elindítjuk a nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatot is. Mellette van a patikánk, állandó ügyeleti központunk van, hétfőtől péntekig, este 8-tól reggel 8-ig működik, hétvégeken és ünnepnapokon pedig állandó ügyelet van, itt van mellettünk pedig a mentőszolgálat, és az egészségház keretén belül működik az önkéntes tűzoltó és a polgárőrségi alakulat. Meg szeretném még említeni, hogy minden kedden sofőriskolásoknak, fegyverviselők, betegeknek és munkaügyeseknek szakorvosi vizsgálatot biztosítunk. Ugyanúgy hétfőtől csütörtökig laboratóriumi vizsgálatot tudnak végezni az igénylők. Fontosnak tartjuk, hogy az orvosok tudása kiegészüljön orvosi eszközökkel, felszereléssel, amit az önkormányzat támogatásával sikerül megvásároljunk és használjunk.
Ha rossz májú akarok lenni, azt kívánhatnám önöknek, hogy sose lépje be senki ezt a küszöböt.
Hát igen, mi is arra gondoltunk, de fontos, hogy a remetei emberek, és ahogy mondtam, nem csak tudják azt, hogy létezik ez az egészségház, éjjel-nappal úgymond itt vagyunk, és számíthatnak ránk.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ivácsó Noémi vagyok, Gyergyó Remete területi védőnője. 2,5 éve működik az önkormányzat keretén belül ez a program.
Sok dolga van a védőnőnek itt Gyergyó Remetén?
Átlagosan évente körülbelül 55 és 60 a születendő gyerekek száma. Főként terepmunkát tartalmaz ez a munkakör. Szülést követően van több feladata egy védőnőnek, amikor is ki kell menni első 24-48 órán belül a családhoz. Ekkor van az első 3 hónapban a legtöbb kérdés, legtöbb teendő, főként azoknál a családoknál, ahol elsőszülött gyerek van. Rendelői munka is van ezen belül, tehát elég tartalmas a program, és főként következetes, úgyhogy sokoldalú, nagyon-nagyon sokoldalú.
Manapság kényesek a kismamák?
Ez nagyon jó kérdés. Igen, nagyon sok tapasztalat van ezen belül, hogy kényesek-e. Azt mondhatom, hogy nem. Persze vannak kivételek, nem abban tolnám el ezt a feleletet, hogy kényesek-e, hanem túlságosan informáltak-e, és hogy milyen oldalról. Tehát az internet jelenléte a mindennapokban az nagyon rányomja bélyegét az anyukáknak a hozzáállásra.
Nagyon sok, aki jobban tudja, mint a védőnő, hogy mit kéne tenni.
Igen, olyan is van, jobban tudja, mint az orvos elsősorban, hogy mit kellene tenni, és jobban tudja, mint a védőnő. Főként azok tudják jobban, akiknél még első gyerek van, és nagyon sok a ráhatás, tehát családon belül, hogy ki milyen tapasztalatot oszt meg vele, és ő ezt negatív vagy pozitívumként éli meg. De megbirkózunk, igen, minden kérdéssel, minden anyukával. Pozitívan állunk hozzá persze, és az a lényeg, hogy segíteni tudjunk, mivel az én feladatom tanácsadás, nekem egy gyerekem van, túl nagy tapasztalatom nincsen, de igyekszem. A Caritas közreműködésével létezik egy program, ami korai fejlesztő és segítő központ. Kassai Noémi gyógypedagógus, aki heti rendszerességgel jár be Remetére, a Szent Anna Szociális Központban tart egy foglalkozást, ahol 1 és 3 éves közötti gyerekek heti programja kerül sorra. Ennek az a lényege, hogy bevonjuk az anyukákat a közösségbe, beépüljenek a gyerekek a közösségi foglalkozásukba, fejlesztő feladatokat végezzenek, és igen, ebben együtt dolgozunk azon, hogy én rájelzek az anyukákra, hogy van egy ilyen lehetőség, elérem őket közvetlenebbül, mint esetleg Noémi, ahogy megszólítaná őket. Nagyon sokan kihasználják, és vannak, akik egyáltalán köszönik szépen, nem vesznek részt a programban.
A kismamáknak az életkora az nagyon kitolódott? Mert régebben már a 20 évesek, 21-néhány évesek vállaltak gyereket. De az utóbbi időben azt látom, hogy már ez ilyen 30 körül van. Mi a jellemző Gyergyó Remetén?
Is azt kell, hogy mondjam. Vannak anyukák, akik nagyon-nagyon fiatal anyukák, a roma családokban, ahol nagyon fiatalon szülnek, és vannak, ahol később tervezik. Tehát egyszer jön a lakásépítés, tehát fészek alapítás, és aztán jön a gyerek. 36 és 40 közötti anyuka azért nincsen olyan sok. Tehát ott tartunk még a 35 alatt, úgy az még mindig ideális.
Aki korán szül, az véletlen balesetből vagy tervezésből szül olyan korán?
Hát ezt nem tudom. De amúgy én azt látom, hogy nem feltétlenül tervezett gyerek. Tehát így alakult.
Thank you. Makai Ádám vagyok, a Gyergyó Remete Művelődési Ház igazgatója.
Milyen a kulturális élet itt Gyergyó Remetén?
Hála Istennek, most már úgy látom, hogy hova tovább fejlődve van a programok és a kínálatok sora, mert hova tovább több ilyen kötött és más programjaink vannak.
Nagyon szép a Művelődési Ház. Gondolom, hogy most már az nem lehet kifogás, hogy nincsen ahol megszervezni a rendezvényeket.
Egy előny is, mert elég sok társadalmat, akik jön ide, mert van ahol, és hál' Isten van akinek is. A teljes hét le van kötve, mert a hétfő, szerda és a péntek a néptáncé, a kedd, csütörtök és a szombat is délelőtt a modern tánc oktatásé, és ezen kívül van a fúvós oktatás, amely egy külön helységben folyik.
Az oktatók azok helybeliek, vagy máshonnan jönnek?
Hát ahol lehet megoldjuk önerőből, de amikor már nem elég a kert, akkor ami a legkönnyebb adódik, oda fordulunk.
Mi iránt nagy az igény?
Talán a modern tánc a legdivatosabb, úgymond, mert annak ellenére, hogy ötvele is havi bért fizetnek az anyukák, a legtöbben ott vannak. A néptánc is hasonló vetekedik, de ott ingyenes a oktatás.
A felnőttek, az ifjúság az milyen kulturális programokban vesz részt?
Van nekik is például néptáncnál felajánlva, hogy a hétfő utolsó másfél óra az a ifjú hármasok és az ifjúságnak, úgyhogy bárki jöhet.
A civil szervezetek igénybe vehetik-e a Művelődési Házat?
Igen, hát például a Hívúsági Egyesületben, itt van a székhelyében egyébként a Művelődési Házban, majdnem azt mondhatom, hogy azonos utca kettő.
Én úgy tudom, hogy nem csak ez a heti táncoktatás van, hanem táborokat is szerveznek.
Vannak ilyen kékműves táborok, a modern táncos is külön tábor, de van nekünk a gyergyői tánctábor, amely augusztusban van, fúvós tábor is külön, és nagyjából az mind itt a Művelődési Ház és a melléképületei ben vannak megszervezve. Amikor csak helyek más, pedig gyertyói, vagy akár határon túl is jönnek, például a néptánctáborban, Amerikában is voltak az idén.
Régebben színházba járó közösség volt a remetei, ez mára megmaradt-e?
Igen, hála Istennek, és például a Csíki Játékszínen már 14. évadban vagyunk bérletes viszonyban. Emellett a gyerekeknek is van a Marosvásárhelyi Ariel gyermek és ifjúsági színjátszó, ugyancsak bérletes viszonyban vagyunk, és ezen kívül jönnek még más társulatok is, akik szívesen látunk bármikor.
Sokan vesznek bérletet?
Felnőtt bérletet 150 körül van, és a gyerekeknél 200-on felül, tehát úgy 220-230.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Brassai Ibolya vagyok, Brassai Tiborné.
Fiatal asszonyok nagyon ritkán szőnek, és Ibolya szövi a székelyruhát és sok szép dolgot.
Igen, engem ez a szövés gyermekkoromra emlékeztet, és akkor már terveztem, hogy majd, ha nagy leszek, meg fogom csinálni, megtanulom. Aztán hozta is a sors, mert Góga Rózsika néni bent az Eszenyőben nagynéném, és úgy adta a lehetőség, hogy a tanácsnak 20 rend székelyruhát meg kellett szőjön. Ott nézegettem, simogattam, hogy nagyon szép, jaj, hogy tudja csinálni, mert azért szaporátlan munka. Akkor már elterveztem, hogy én ezt meg fogom tanulni. 2012-ben jött ez a varró tanfolyam, amit Porti kisné Irénke néni tanított, és ott is benne volt ez a székelyruhavarrás, meg a szövés. 2012-ben még nem, mert tanultuk az öltéseket, és 2013 őszére, amikor kezdődött októberben az iskola, én már egy tűrett székelyruha anyaggal megérkeztem. És ez innen jött.
Gyerekkorában volt kapcsolata a szövőszékkel? Látta nagyszülőktől, szülőktől esetleg?
Igen, láttam, mert én abba a sorsba jutottam, már abba a lánykorba, hogy kellett készíteni szőnyeget, abroszokat, és nagyanyám bizony szőt nagyon sokat.
Ma még használják azokat a szőtteseket?
Igen, használjuk. S boldogan, mert már nem élnek, és olyan jó, mikor előveszem, és ezt már nagyanyám csinálta, meg édesanyám, úgyhogy igen, használjuk. Most már kezdték használni, úgy búcsún látom, húsvétkor, templomba, karácsonykor, első áldozáskor, többször, úgyhogy felveszik, ezelőtt ezt nem csinálták, és a másik, amit nem csinálják, én megmondom az őszintességet, nagyon szaporátlan munka, nem fizető, úgyhogy ezt szeretni kell, úgy lehet csinálni, megélni belőle nem lehet. És a felvetés is, az is bonyolul, de meg lehet tanulni. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy akkor csak azt csinálom, úgyhogy se nem főzök, se nem tanulunk, úgyhogy ezzel foglalkozunk.
Gondolom, hogy a szövésnél a fő a székelyruha, a népi ruha. Bizonyára, hogy nem csak a kimondottan székelyruhát szövi, hanem szövi a marosi viseletet is, meg a gyergyói viseletet is.
Én még azt nem próbáltam, a gyergyóit, sőt, azt szövöm, de meg fogom próbálni. Most egyre cifrább mintákot hoznak, és addig küszködök, amit megcsinálom. Az alapokat, hogyha megtanultad, már jön minden magától.
Kik azok, akik szövetnek?
Most például Csaba bácsi, a táncoktatónk, annak kell 25 métert szőjek, és fiatalabbak jönnek, hogy a gyerekinek, unokájának.
Távolabbról is jön megrendelés?
Gyergyó Szent Miklósról jön, máshova nem, maradjon azért így a faluba. Mert látom még, hogy milyen szép, jaj, ez az én munkám. Kell örvendeni a munkának, mert hogyha nem, nincs értelme.
Sok fiatalasszony megfertőződött ezzel? Többen szőnek fiatalok?
Én, ahogy megérkeztem ezzel az anyaggal, hát hárman fogtunk neki, és akkor ebbe az utcába, ebbe Balázs Jenőbe öten szőttünk. Irénke néni segített felvetni, meg irányított rajzokot hozta, hogy ebben mit öltsünk, meg mit tudom, és ugye hoztuk Rózsika nénitől. Ha nem volt elég tapasztalatunk, akkor hívtuk Rózsika nénit, ő fogdosott be. Ha szakadtunk van, hogy kell bebogozni. Ötön elindultunk, és még itt hátul a szomszédasszony, Porti Gábris Emilia, ő is most jelenleg is sző.
Gondolom, hogy a felvetéshez legalább két nő kell.
Igen, sőt, három is elmegy ahhoz, hogy pontos legyen. Rózsika nénnek már megy egyedül, de ahhoz még sok kell nekünk, hogy elérjük.
Az anyagot meg is varja a székelyruhának, vagy az egy másik terület?
Tervemben volt, mert ez is benne van az anyagban. Ingeket tanultunk, alsószoknyákot, nagyon sok mindent. Jó munkához sok idő kell, és azt is, ezt is nem tudom csinálni.
Így alkalomatán segítik egymást, hogyha valakinek sürgős rendelése van, de ideje nincs hozzá, akkor beül a szomszéd szövőszékébe esetleg, vagy valaki beül az ön szövőszékébe?
Nem volt példa, hanem most itt a szomszédasszonyomnak így adtam át, mert nagyon sok rendelésem van, és feltett ő is egy adagot, nagyon jól csinálja, tanítanék bárkit, még volt erre is példa, hogy jöttek, de az az én munkám, és nem szeretném, hogy jó, nem egyforma a kézmozdulat, és szívesen, ha felteszünk egy akármilyen, azon lehet praktikázni, de így nem. Ha Isten őrizzen, valami történne, hogy nem tudom csinálni, persze át kell adjam, hogy csinálják, de ez az én munkám.
A mai szövőszékek azok nem egy ilyen egész szobát elfoglaló szerkezetek, hanem most kicsi helyen elfér, ha nincs szükség rá, összecsukjuk, eltesszük. Most könnyebben megoldható ez az egész, nem?
Igen, igen, kicsike nem nagy, de az nem úgy működik, hogy összecsukjuk, ha lefogy az anyag, akkor igen, akkor...
Hát úgy gondoltam én is.
Igen, mert másképp nem lehet, akkor elmegy a felvető, úgyhogy el kell dobjuk.
Meddig szeretné ezt csinálni? Mert azt én látom, hogy ha Ibolyántól függne, akkor ezt addig, amíg bírja, csattogtatja.
Igen, igen. Ez a terve. Most már azon vagyok, hogy szeretnék a szőnyegeket, abroszokot. Beszéltük Rózsika nénivel, hogy vannak ezek a gyönyörű szép mintás abroszok, és meg szeretném tanulni, hogy az már nem kettős, egyes sem megy, hanem az már négy nyüstös minta kell, ugye ahhoz is, mint a Rózsika néni, meg fogom csinálni. Szóval szeretném tovább csinálni, amíg bírom, és az egész.
Gondolkodott abban, hogy esetleg eladásra is? Már úgy, hogy amikor ideje van, termel, és amikor van vevő, akkor már van készlet.
Én már most maguknak megszűrtem, amire szükség, ilyen székelyruha, de ilyen szőnyegeket nem. Most már kezdett az is úgy lehet mondani, hogy igénylik. Belül a szomszédasszonyom például ilyen szőnyegeknek fogott neki, és rendelésre sző.
Aki Gyergyó remetéről hall, egyből beugrik a házi csoki.
Ferenc József vagyok, 15 éve, hogy piacon van a Gyergyó remetei házi csoki. 15 év gyorsan lepörgött.
Gondolom, hogy akkor indultak, amikor még itt a tejporgyár is működött, és abból az alapanyagból indultak.
Pontosan így van. Ha felborulna gyárkémény, akkor lehet, hogy pár tégla ránk is esne, annyira közel vagyunk egymáshoz. Sajnos most már egyre kevesebbet dolgozik a gyár, mármint a tejporgyár. Mi meg próbáljuk pótolni a pótolhatatlant, de törekszünk nagy figyelmet fordítani a nyersanyag beszerzésre, hogy legalább ugyanolyan jó legyen, amit beszerzünk máshonnan, mint ami itten volt. Gyergyó remetén történelme van a csokoládégyártásnak, hogyha azt vesszük, a 80-as években már ipari mennyiségeket öltött a gyergyó remetei csokoládégyártás. Jó szerint a szüleink onnan jöttek nyugdíjba, és úgymond részesei voltunk családtagonként már pici gyerekként belekóstolni ebbe az ízbe, amit nem szeretnénk semmi elfelejteni, sem a vásárlóinkkal elfelejtetni.
Kezdődött a sima házi csokival a gyártás, de nagyon sok féle termékkel vannak most a piacon, hát csak házi csoki több kiszerelésben és több ízesítésben van.
Több típust gyártunk, úgymond. Van ugye diós házi csoki, van rumos, van ostyaszelet közötti, és van diómazsola keverékkel töltve. Ugye ezek mind vannak darabra csomagolt kiszerelések, meg a kimérős lédik termékek. Eléggé széles a skála, és egyre szélesedik, mert nem szeretnénk unalmassá sem válni, viszont az eredeti alap dolog az mindig megmarad.
És manapság lehet kapni már kókuszcsókot, lehet kapni mézes pogácsát, de van aszalszilva csoki bevonattal, és még ezen kívül van valami?
Van még a listánkon úgymond meglepetés, ami már megszületett, de még nincsen a keresztelőn átesve.
Vidékenként változik-e a vásárlói igény?
Megvan minden terméknek a szezonális ideje. Például terménybetakarítás idején a vidéki ember szívesen megvásárol nagyobb mennyiségű mézes pogácsát, vagy akár az energiatartalék pótlásaként a házi csokit, mert egy kalóriadús termék, amitől lehet a mezőn is akár pótolni. Nem csak a sportemberek, akik szeretnek egy-egy tábla csokit verseny előtt vagy edzés előtt megenni, hanem a vidéki mezei munkára is jó, tehát megvan mindennek a szezonja.
Romániában nagy üzletekben és kis üzletekben is jelen vannak?
Mondhatom, hogy elég nagy terület, amit átfogunk, ahol jelen vagyunk, viszont vannak helyek, ahol nem vagyunk jelen. De kapunk kedves betelefonálókat, akik az interneten fölkeresnek és érdeklődnek, hogy abban a megyében esetleg hová forduljanak információért, hogy hol találják meg. Ez viszont jó érzés.
Ha valaki erre jár, Remetefele felkeresi a csokoládégyárat, és vásárolhat-e? Van-e képviseletű üzletük itt a gyárnál?
Bemutató üzletünk nincsen, de azt lehet mondani, hogy 100%-os lefedettségünk van úgymond a falu boltjaiban, mindenhol megtalálhatók a termékek, így ezáltal külön csak itt a cégszékhelyén nem tartunk fent mi egy ilyen jellegű boltot, mert megtalálható a falu minden boltjába.
Külföldön már jelen vannak? Vagy terve van esetleg külföld meghódítása?
Nem mondhatom, hogy ilyen gyarmatosító eszméink lennének, viszont kéregetnek és kérés szerint ki szeretnénk szolgálni ezt a részt is. Nem nagy mennyiségek, de viszont sok csepp összeáll. Vannak kéréseink Németországig is, még Spanyolország, Olaszország, Magyarország, nem nagy mennyiségek, de biztató, hogy kérnek egy-egy kis mennyiséget.
Bővítésben gondolkodnak-e?
Vannak ugye olyan uniós elvárások, aminek meg kellett, hogy feleljünk. Az élelmiszer higiénia szempontjából fehér-fekete öltözők, tehát hogyha bejön hozzánk bármelyik kollégánk, akivel együtt dolgozunk, az kinti ruhát leveti egy helyen, átmegy egy folyosón, a munkaruhát fölveszi egy másik helységbe, közötte mosdó van, és ehhez hasonló kondíciók kell, hogy legyenek ahhoz, hogy működni tudjon. De nem csak Európai Uniós elvárásként, hanem mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a higiénia szempontjából, hogy lehetőleg sterilebb körülmények között ki tudjuk szolgálni a vevőinket.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Gyergyó remetéről készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Bako Antal római katolikus plébánossal, Pap Mihály iskolaigazgatóval, Nagy József történésszel és Barabás Zsófiával, a turisztikai iroda és a helyi újság munkatársával próbálunk még több érdekességet elmesélni erről a rendkívül izgalmas településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.